kaptanár úr azt mondta, hogy a múlt órán elkezdték a béna IC gyártó esetét tárgyalni, pláne itt, hogy benne leszek a tévébe és a családnak integetek. Tehát fölírom ide, hogy béna IC gyártó, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy egy valóságos műveleti erősítő az így néz ki, amit itt most vizsgálni fogunk. Azért vizsgálunk egy ilyen elfajzott esetet, mert ezt ki tudom itt számolni a táblánál. Még egy valóságos harmadfokú egyenletet én nem szeretnék itt megoldani. Tehát a gondunk az az, hogy visszacsatolást akarunk alkalmazni, és tegyük fel, hogy a műveleti erősítőnknek a frekvencia függő átvitele az valahogy úgy van megcsinálva, hogy egy alulátereztő karakterisztikát valósít meg, és a béna IC gyártó az azt mondta, hogy egyforma fokozatokat tesz egymás után kaszkádba. Ennek az a hátránya, hogyha egy fokozat mondjuk behoz egy pólust, akkor ez behoz három pólust, amelyek egyformák. Tegyük fel, hogy ez az omega 0 helyen, az S egyenlő mínusz omega 0 helyen van ez a pólus, és hogyha ezek a fokozatok egyformák, akkor ez három ilyen, tehát itt megjelenik az, hogy ez a harmadikon. Hogyha ezt a karakterisztikát ábrázolnám, mondjuk Bode diagramba, hogy logaritmikus frekvencia tengely mellett, és itt a 20-szor logaritmus ezt az A, J, omega abszolút értéket ábrázolnám, tehát decibelben itt ábrázoljuk, akkor ez a karakterisztika igaz úgy nézne ki, hogy valami nagy érték, itt az A nullát úgy képzeljék el, hogy mondjuk 10 000, 100 000, tehát egész magasan van ez, és akkor egy helyen van egy háromszoros pólus, az omega 0 frekvenciánál ez szépen letörik, egy pólus az 20 decibelt hozna be, tehát ez 3×20, az mínusz 60 decibel per dekád meredekséggel törne le. Most ezt a műveleti erősítőt kaptuk elő, és tegyük fel, hogy ebből szeretnénk csinálni egy nem invertáló erősítőt, úgyhogy visszacsatoljuk. Hát ez a műveleti erősítő, legyen itt ez a háromszög, nem invertáló, tehát itt a plusz lábra kötöm, és a visszacsatolást azt úgy valósítjuk meg, hogy itt csinálunk egy feszültségosztót, legyen a visszacsatoló ellenállás az R2, ami a földre megy, az az R1, és hát ez itt egy R3 ellenállás. Legyen itt az U ki, itt az U be. Az, hogy ez egy valóságos műveleti erősítő, ez azt jelenti, hogy itt egy véges nagyságú feszültség lesz, ez a delta U, és ez az A, hát erre igaz, azt lehetne fölírni, hogy ez esetünkben igaz lenne, hogy ez az U ki per delta U mennyiség lenne, ez az A. Egy pillanatra itt bejelölöm, hogy mondjuk ez itt a visszacsatolt feszültség, nem nagyon fogok vele számolni, de hogy könnyen fölírjuk a Kirchhoff egyenletet, ezt bejelölöm. Mondjuk abból a szempontból legyen ideális a műveleti erősítő, hogy a bemenő ellenállása az végtelen nagy, tehát hogy ezeken az ágakon itt áram nem folyik. Kimenő impedanciája legyen nagyon kicsi, mondjuk nulla, de az erősítés az véges ilyen módon. Az R3-nak ilyenkor mi a szerepe? Hát ha itt áram nem folyik, ezen feszültség nem esik, tehát ezt, hogy ide teszem, vagy nem teszem, ez tök mindegy. Egyel finomabb modellben van ennek az R3-nak szerepe, hogyha feltételeznénk, hogy vannak bemenő áramok, nagyon kicsik, akkor ezzel az offsetet lehet kikompenzálni. Ezt csak zárójelbe teszem meg, tehát ennek a szerepe összesen ennyi. Na, térjünk vissza a mi problémánkhoz. Meg akarjuk határozni az U ki per U be transfer függvényt, mint az S komplex frekvencia függvényét, azért, hogy majd Bode diagramot esetleg le tudjuk rajzolni, vagy hát a stabilitásnak a problémáját, hogy fölvessük. Hát hogyan lehetne ezt megtenni? Én erre a bemenő körre írnék föl egy Kirchhoff egyenletet, ahol azt mondom, hogy az U be, ha ezen feszültség nem esik, mert áram nem folyik rajta, hát az a delta U és az U visszacsatoltnak az összege. És hát ezt a két feszültséget pedig az U kivel könnyen ki tudom fejezni, mert a delta U, hát az az U ki per A, U ki per ez a nagy A, és a visszacsatolt feszültség, hát pedig, hogyha ezen az ágon itt befelé áram nem folyik, akkor ez egy terheletlen osztó, és ez egy feszültségosztás. Tehát ezt fölírhatnám úgy, hogy az R1 per R1 plusz R2 feszültségosztót hajtja az U ki feszültség. Ezt a mennyiséget hívjuk úgy, hogy beta. Mert azt mondom, hogy a visszacsatolt jel az a kimenő feszültségnek a beta szorosa legyen. Ebből, ha az U kit kiemelem, U ki az az lesz, hogy 1 per nagy A plusz beta. Közös nevezőre hozok 1 plusz A szor beta per A. Tehát még alul lesz annyi helyem, hogy ezt kihasználjam, hogy a kérdéses transferfüggvény az U ki per U be S. Még az, itt lehagytam az U kit, tehát ezzel a törttel átszorzok a túloldalra, és azt kaptuk, hogy A per 1 plusz A szor beta. Én ezt még egy kicsit ragoznám, és csináljuk azt, hogy bétával bővítjük, hogy 1 per bétával megszorzom, és akkor itt A szor beta per 1 plusz A szor beta alakra hozom. Ha az 1 per betát ide behelyettesítem, az az lesz, hogy R1 plusz R2 per R1. Ezt csak azért csinálom, hogy itt ráismerjek arra, amit az ideális műveleti erősítőnél tanultunk, hogy ha ez egy ideális erősítő lenne, akkor ez lenne az ő erősítése. Igaz? Ez az 1 per beta. Ide aláírom, hogy ez az 1 per beta, és akkor itt még megszorzódik egy ilyennel, hogy 1 plusz A szor beta. Az A szor beta mennyiséget hívjuk úgy, hogy hurokerősítés, és hogyha ez a hurokerősítés ez nagy, akkor emellett az egy elhagyható, és ez a tört, ez jó közelítéssel egynek vehető, és akkor visszakapom azt, hogy ennek a kapcsolásnak az erősítését külső, stabil, fix ellenállások határozzák meg. Ha a modellt finomítom, és a frekvencia függést is beleveszem, hát akkor ezt így írnám, hogy ez a tört, ez nem más, mint az A ideális. Hadd írjam ezt ide. Ez mindig ilyen alakra hozható, hogy az ideális műveleti erősítő, és akkor itt egy jelölést, amit paptanár úr szeret használni, én is ezt fogom használni, hogy azt mondja, hogy az A szor betát egy fogalomnak fogja tekinteni, tehát mintha ez egy betű lenne, ezt ő néha zárójelbe teszi, hogy a hurokerősítés, mint a komplex frekvencia függvénye, és ugyanezt írhatjuk ide akkor a nevezőbe. Ha most ezt ide behelyettesítem, akkor nézzük meg, hogy mit kapunk, hogy az A ideális, és akkor hát egy emeletes tört lesz, hogy A nullszor beta per 1 plusz S per omega null a köbön per 1 plusz A nullszor beta per 1 plusz S per omega null a köbön. Ha itt az emeletes törtet eltüntetem, akkor végül is azt kapjuk, hogy A ideális szorozva A nullászor beta, és itt pedig az lesz, hogy A nullászor beta plusz 1 plusz S per omega null a köbben. Hát tudjuk azt, hogy egy kimenet per bemenet típusú rendszernél a nevező gyökeinek hol kell elhelyezkedni. Ennek a polinomnak, mert végül is az egy polinom, ennek a gyökei az függ ettől az egyenáramon mérhető hurokerősítésnek az értékétől. Hogy ha vettem ezt a műveleti erősítőt, A0 adott, a béta az az ideálisban már benne van, hogy mekkora erősítést szeretnék én elérni, tehát ez itt kiadódik. Úgyhogy meg kéne vizsgálni, hogy ennek a gyökei hol helyezkednek el. Miért kell ezt megvizsgálni? Mert ha netalántán itt valamelyik gyök átcsúszik a jobb oldalra, akkor mi lesz? Nem lesz stabil a rendszer, instabil lesz. Ez azt jelenti, hogyha például meglökjük a bemenetét, mondjuk egy egységugrással, akkor azt várnánk, hogy hát egy átmeneti tranziens után beálljon valami érték. Hát ha egy ilyen rendszer instabil, akkor itt egyre növekvő amplitudóval begerjed a dolog, míg előbb-utóbb a tápfeszültségek valahol limitálnak, és vagy kiakad a rendszer, vagy átmegy valami négyszög hullámú oszcillátorba, vagy valami ilyesmi. Tehát a legvadabb dolgok előfordulhatnak, úgyhogy nagyon könnyű így egy erősítőből oszcillátort csinálni, hogy begerjed az egész, és csak ott taperolunk, mert nem tudjuk, hogy mi van. Na hát, ennek az analízisét próbáljuk meg most megcsinálni. A külső táblát szeretném följebb nyomni. Tehát azt kellene megvizsgálnom, hogy ez az A nullászor beta plusz 1 plusz S per omega null a köbön, hol lesz zérus? Mi ennek a feltétele? Hát azért választottuk ezt ilyen alaknak, hogy ezt az egyenletet én meg tudjam oldani, tehát nehogy itt a Cardano képletet kelljen nekem elővenni. Hát hogy oldanánk ezt meg? Az 1 plusz S per omega 0 a köbön egyenlő mínusz egyszer, ezt most így kiírom, A nullászor beta. Ez az A nullászor beta, ez egy pozitív szám. És azért írtam ide ezt a mínusz egyest, hogy ezt egy spéci alakba, ahogy középiskolában a matek órán megtanultam, célszerű úgy fölírni, hogy E ad J-szer, 2K, mondjuk mínusz 1-szer pi. Tehát ha E ad J-szer, páratlan számszor veszem a pit, az egy olyan egységvektor, ami a mínusz 1-be mutat. Tehát nagy trükkösen itt fölírtam a mínusz 1-et, igaz? Szorozva A0-szor betával. Ezt azért írtam föl így, mert így most köbgyököt tudok vonni mindkét oldalból egyszerűen. Tehát 1 plusz, most már ami kielégíti ezt az egyenletet, S, azt én SK-val fogom jelölni, SK per omega 0, az egyenlő, szorzatból úgy vonok köböt, hogy minden tényezőjéből köböt vonok, egy hatványkitevő alakból pedig úgy, hogy a kitevőt osztom hárommal. Tehát E ad J-szer, 2K minusz 1-szer pi harmad, szor köbgyök A0 szor beta. Ez, ha tetszik, ki tudom számolni, hogy ez mennyi. És akkor hát egy harmadfokú polinomnak hány darab gyöke van? Hát 3. Úgyhogy a K az 1, 2, 3 értéket, ha fölveszi, ebből a képletből a 3 gyököt szépen ki tudom számolni. Az S1, mikor K egyenlő 1, az 1-et átviszem a túloldalra, az mínusz 1-szer, vagy mínusz 1, plusz, ha K egyenlő 1, 2K az 2-ből 1, az 1, tehát E ad J-szer pi per 3, szor köbgyök A0 szor beta. Az S2, ha K egyenlő 2, 2x2 az 4-ből 1, az 3-ból, van a 3, az megvan egyszer, E ad J pi, az pedig mindig mínusz 1. Tehát ez mínusz 1, mínusz köbgyök A0 szor beta. Szóval az S3 az mínusz 1 plusz, hát a 5 harmadot, azt úgy is föl lehet írni, hogy mínusz pi per 3. Én ezt így írnám föl, E ad mínusz J-szer pi per 3-szor, ez a köbgyök A0-szor beta. Bocs? Teljesen jogos a kérdés. Ezt mindegyiket zárójelbe kéne tennem, és megszorozva omega nulla. És majdnem elsikasztottuk az omega nulla. Jövőre fognak önök szabályozás technikát tanulni. Ott ez az ábra, ez elég gyakran elő fog fordulni, amit én most rajzolok, és ez az ábra az úgynevezett gyökhelygörbe. A gyökhelygörbe, azt meg lehet már jegyezni most, hogy ez azt mondja meg, hogy a hurok erősítés függvényében a gyökök a komplex síkon hogy mozognak. Tehát, hogyha a hurok erősítés az A-szor, A0-szor beta az nulla lenne, mert mondjuk a beta az nulla, akkor ezek a tagok itt kizuhannak, és akkor a mínusz omega nullban ott vannak a gyökök. Tehát, hogyha ez itt az S-sík, ez itt a J-omega tengely, ez a szigma tengely, akkor mind a három gyök itt dekol a mínusz omega nullban. Hogyha most elkezdem pozitív számokon keresztül növelni az A0-szor betát, hát ennek a kőbe is monoton ezt követi, és azt mondja, hogy ehhez a mínusz 1-hez ennek a vektornak valahányszorosát kell hozzáadni. Hát ez egy olyan egységvektor, ami a pi per 3, azaz a plusz 60 fok irányába mutat, itt van a mínusz 1 szer omega 0, ehhez hozzáadom, és ezen az egyenesen mozog ez a gyök. A hármas gyök, hát az ezen az egyenesen, ez a 60 fok esete, ez itt a mínusz 60 fok esete, és az S2 pedig a mínusz 1-ből még le kell vonni, tehát erre felé mozognak ezek a gyökök. És ezt paraméterezni lehetne, hogy éppen hol van a gyök, hogy mennyi az aktuális A nullszor beta, hát ha úgy tetszik ennek a köbe. Hogyha én az S1-et egy kicsit kiírnám, hogy az S1, ha ezt a vektort átírnám, hogy az exponenciális alakot trigonometrikus alakra, hogy E ad J fi, az a koszinusz fi plusz J-szer szinusz fi, igaz? 60 foknak a koszinusza az 1/2, tehát ez úgy néz ki, hogy mínusz 1 plusz 1/2-szer köbgyök A nullszor beta, ez a valós része, akkor itt lenne az, hogy J-szer színusz 60 fok, az gyök 3/2, tehát J-szer, gyök 3/2-ször, köbgyök A nullászor beta, és ez még az omega nullal meg van szorozva. Na most hol következik be a katasztrófa? Elkezdem növelni a hurokerősítést, a gyökök innen elkezdenek kitágulni, amíg a bal félségben vagy a különösebb gond nincs. A gond ott lesz, amikor eléri ezt a helyzetet, ez a két gyök. Hát a határhelyzet az ott, ahol a valós részem eltűnik. Tehát ahol igaz lesz az, hogy a mínusz 1 plusz 1/2-szer köbgyök A nullászor beta, az nulla lesz. Tehát ez a valós rész. Hát igaz, hogyha ez mínusz 1, úgy adja ki a nullát, hogyha ez itt plusz 1, vagyis ez a köbgyök, ez mennyi? Ez 2. Vagyis ezt megoldva, az A nullszor beta egyenlő 8, meg 2x2, 4x2, 8, tehát 8-nak a köbgyök az 2/2, az plusz 1, igaz, ez kielégíti. Ez itt a határeset. Tehát, ha úgy tetszik, erre a pontra az jellemző, hogy az A nullszor beta az egyenlő 8. Ez persze ugyanezt tartozik ehhez, hát ez a gyök meg hát hadd menjen a fenébe, ez nem okoz gondot, legfeljebb az átviteli karakterisztikát módosítja, de a stabilitás kérdés nem vett fel. Tehát azért mondtam, hogy béna ez az IC gyártó, mert ezzel csak ekkora vagy ennél kisebb hurokerősítést enged meg ez a műveleti erősítő, hogyha ez így nézne ki. Tehát, hogyha az A nullszor beta kisebb, mint nulla, addig stabil a rendszer, és ez azt jelenti, hogyha utána számolnánk, hogy egy egységugrásra adott gerjesztésre a válasz ennek a rendszernek milyen lenne, hát ennek olyan lenne, hogy valamilyen tranzienssel ez beállna. Hogyha az A nullszor beta az 8 lenne, és erre mondjuk azt, hogy stabil, egészségügy. Hogyha ez 8, akkor itt valami olyasmi következne be, mondjuk, hogy ez, most hasaltam ide, De az, hogy valami a határhelyzetben van, ez azt jelenti, hogy átmegy egy oszcillátorba. Egy oszcillátorra jellemző az, hogy a pólusa ott van a J-omegán. Ez azt jelenti, hogy bemenőjel nélkül fönn tudja tartani ezt a kimenőjelet, hogyha a kezdeti feltételek éppen jól álltak be. Tehát erre mondjuk azt, hogy a stabilitás határhelyzetében vagyunk. És hogyha az A0 szor beta az nagyobb lenne, mint 8, akkor itt mindenhol a kimenő feszültség van, egységugrás gerjesztés hatására, akkor erre ez a rendszer, ez így válaszolna. És persze előbb-utóbb ez eléri a tápfeszültségeket, ahol határolás következik be. Innentől kezdve nem lineáris az egész, és hát számolhatatlan. Ezért az IC gyártók soha nem csinálnak ilyen pólus-zérus elrendezést, hanem nagyon különböző pólusokat tesznek be. Jövő előadás majd éppen erről fog szólni, hogy az műveleti erősítőket hogyan kell kompenzálni, hogy a lehető legszélesebb sávban nagy erősítést el lehessen vele érni. Szünet előtt még egy dolgot hadd mondjak el, hogyha a hurok erősítésről beszélünk, ez majd a szabályozás technikába úgy fog önöknek előjönni, hogy ilyen blokkalgebrás leírást csinálnak, hogy azt mondják, hogy itt van egy A, átvitelű blokk, legyen itt egy kivonó, úgyhogy ez a plusz bemenete, ez a mínusz bemenete, tegyünk ide U-bet, itt lesz az U-ki, és egy dobozon keresztül, aminek az átvitele béta, visszacsatolunk. És akkor itt az U ki per U be transfer függvény, hát ez az A per 1 plusz A szor betára jön ki. Hogyha itt hurok erősítést kérdeznek, akkor ezt úgy szokták megválaszolni, hogy azt mondják, hogy az UB az legyen nulla, tehát itt jön egy nagy nulla, itt van ez a kivonó, ez a plusz bemenete, ez a mínusz, és tetszőleges helyen a hurkot elvágom, és lehet ez a hálózat akármilyen bonyolult, hát most esetünkben csak erről van szó, akkor úgy értelmezik itt a hurok erősítést, hogy ebben a hurokban még itt körbejárok, mennyi lesz az erősítés összesen. Hogyha ide teszek egy U1-et, ki kell számítanom, hogy mennyi lesz az U2. És akkor az a definíciója a hurok erősítésnek, hogy az A-szor beta, most, hogy én erre így gondolok, hogy a hurok erősítés, és nem is mondanám ki szívem szerint, hogy A-szor beta, hogy a hurok erősítés, ilyenkor úgy kell kiszámítani, hogy az U ki, az az U2 per U1-nek a mínusz egyszerese. És tényleg, hát a kaszkádba kapcsolt blokkoknak az átvitele, ez A-szor beta, és innen van egy mínusz egyszeres, hogy negatív legyen a visszacsatolás. Tehát azért ez itt hozzátartozik. Ha most elektronikában mi nem ilyen blokkokat szoktunk rajzolni, hanem ilyen Kirchhoff hálózatokat. Tehát RLC elemek vezérelt generátorok. Hogy ezeknél a hurokerősítés hogy van? Itt van egy áramkör, ez ugyanaz az áramkör, de mondjuk itt benne valahol kiszúrok egy vezetékpárt. Itt megy a jel, mondjuk tipikusan ez az egyik lehet éppen a föld. És akkor azt mondom, hogy itt elvágom ezt a hálózatot, És ugyanezt a definíciót fogom használni. Tehát, hogyha itt valahol volt egy UB, erre azt mondom, hogy ez most legyen nulla, elvágom, de ez nagyon fontos, hogy mondjuk ennek a hálózatnak erre van egy bemenő ellenállása. És akkor úgy kell elvágni, hogy az áramkör lezárásai azért alapvetően ne változzanak meg. Tehát azt mondom, hogy itt van újra ez a krumpli. Ide tetszőleges, bonyolult hálózatot el lehet képzelni. Elvágtam. Ide teszem ezt az erbet, hogy ahogy ez innen visszahat, hogy ennek a lezárása az ne legyen megsértve. És most ide teszem a generátoromat, hogy itt van az U1, és amit itt mérek, ez az U2. Persze ez visszahat ide, úgyhogy ezt csak jelzem valahogy így, hogy ha van egy bonyolult tranzisztoros műveleti erősítős hálózatom, abba a hulokerősítést praktikusan ki akarom számolni, akkor így kell eljárnom. Persze, ha egy olyan helyen vágom el, ahol tudom, hogy áram nem folyik, mert végtelen nagy a bemenő ellenállás, akkor ezt ki lehet hagyni. És ebben az esetben a hurok erősítést is úgy számolom ki, hogy ezen a Kirchhoff hálózaton kiszámolom a mínusz U2/U1 transferfüggvényt. Jó, tehát így kell eljárni. Hogyha ez frekvencia függő, hát akkor az operátoros impedanciákkal számolva így számolnám ezt ki. Na, akkor tartunk egy kis szünetet, és szünet után a stabilitás vizsgálatra fogunk egy-két módszert megnézni. Ja, én most elrontottam, bocsánat. Hozzá vagyok szokva, hogy a gyakorlat ez mindig 3/4 tart, igaz? Azért néztem, hogy nem szaladnak itt ki, mert én vagyok itt tévedésben. Van még egy 15 percem, tehát nyomhatom itt a rizsát, nem? Már 16:00 kezdtünk. Már megtaláltam, köszi. Csak annyira ráállt itt a szemem erre a 3/4-re, hogy a gyakorlatokat ne húzzam el, hogy... No. Ez valami szuper téta. Tehát tegyük fel, hogy kiszámoltuk ezt a transfer függvényt, hogy erre milyen eredményt kapunk eredményül. Hát, hogyha a hálózatunk az koncentrált elemes, tehát RLC elemek vannak benne, plusz vezérelt generátorok, akkor ez nem lehet más, mint két polinomnak a hányadosa. Ezt a két polinomot én úgy írnám föl, hogy NS/DS. Ez az angolból jön, hogy a numerator és a denominator, tehát hogy a számláló és a nevező, ez két polinom. Ha úgy tetszik, ezt le lehet írni úgy, hogy valami A, az A-t másra tartanám, legyen akkor ez egy C, M-szer, S az M-ediken, plusz egy C, M-1-szer, S az M-1-ediken, plusz és így tovább. plusz valami C egyszer S plusz C0. Ez egy polinom. A nevező meg, hát ennek a fokszáma eltérhet, legyenek ezek B-k. Tegyük fel, hogy a legmagasabb fokú az n-et fokú, bm-szer s az n-ediken, plusz b n-1-szer s az n-1-ediken, plusz b-1-szer s plusz valami b0. Általában, hogyha ez a rendszer ilyen felvágott hurokkal is stabil, akkor az összes megkötés csak az, hogy ennek a polinomnak olyannak kell lenni, hogy az összes gyöke, hány darab van belőle? N darab. Az összes gyökének a bal fél síkon kell elhelyezkedni. Ezt úgy tudom jelölni, hogy azt mondom, hogy ez valami K vesző konstans, szor produktuma gyöktényezőknek, mondjuk ezeknek a gyökeit, mivel mit tudom, legyen ezek Q, I gyökök, ezek komplex számok, és az I megy 1-től M-ig, és a nevezőnek a gyökeit hívjuk úgy, hogy ezek mondjuk a pólusok, N-PI, és itt meg az I megy 1-től N-ig. Általában a hálózataink aluláteresztő jellegűek, vagyis ha a frekvenciát növelem, akkor az erősítés előbb-utóbb el kell, hogy fogjon. Hát a kemény gamma tartományban nem erősítenek a mi tranzisztoros erősítőink. Ez ebből a képből csak úgy jöhet ki, hogyha ez egy kimenet per bemenet típusú függvény, hogy az N az nagyobb, mint az M. Igaz? Mert S helyére beírom a J omegát, mindig a legmagasabb kitevőjű lesz a domináns, hogyha az omegát elkezdem növelni, egyre inkább igaz, hogy a többi tag elhagyható, úgyhogy végül marad ez a két tag, ennek a hányadosa, pedig nullához kell, hogy tartson, és ez csak úgy lehet, hogyha az N nagyobb, mint N. Tehát általában ilyen, és hogyha megkövetelem azt, hogy a nyílt hurkú hálózat is legyen stabil, akkor ez azt jelenti, hogy a reális része a PI gyököknek, tehát hogy a valós része, az kisebb, mint nulla, vagyis hogy a bal félsíkba helyezkedik el. Ezt a kifejezést, hogy Hurwitz, ezt hallották már, igaz? Tehát, ha úgy tetszik, ez a polinom, ez egy Hurwitz polinom. Na most vissza lehet úgy csatolni egy rendszert, hogy ez nem Hurwitz polinom. De amikor visszacsatolom, a visszacsatolt rendszer stabillá válik. Ennek a feltételét akarjuk most megvizsgálni. Tehát nem szükséges, hogy ez Hurwitz legyen, ez általában lehet. Ha a követelmény az, hogy a nyílt hurkú rendszer is stabil maradjon, mert mondjuk mielőtt zárnám a hurkot, le akarom mérni a nyílt hurkú viselkedést, hát akkor az követelmény, hogy ez is stabil legyen. Mondjuk, hogy itt egy tranzisztoros áramkör, hogyha nem stabil, hát akkor az ember bosszankodik, hogy a fene vigyel nem sikerült. De gondolják meg egy erőművet, amikor itt visszacsatolnak. Igaz, senki nem szeretne egy olyan levelet kapni, hogy kedves mérnök úr, az ön által tervezett kazán tegnap parabolapályán elhagyta a telephelyünket. Kérjük, fáradjon be a rendőrségre. Hát mert átcsúszott a jobb fősíkra a pólus. Tervező nem vette észre. Ezt szeretnénk mi itt elkerülni. Jó? Tehát, ha most fölírom, az A szor beta per 1 plusz A szor beta hívjuk ezt úgy, hogy ez a visszacsatolt erősítés. Néha kiírom azt, hogy ez S-től függ, néha nem. Hát mindig mögé gondolják, hogy az A-szorbet az függ az S-től. Helyettesítsük ezt ide be egy pillanatra. Tehát ez az lesz, hogy NS per DS per 1 plusz NS per DS. Eltüntetem itt a MLSP-es törtet, és az átviteli zérusokat megvalósító NS az megmarad, és a nevezőben pedig megjelenik egy ilyen, hogy DS plusz NS-nek az összege, amit én úgy hívnék, hogy legyen ez egy HS. Ahol erről a HS-ről megköveteljük, hogy ez Hurwitz polinom legyen. Hát ha én ezt a két polinomot összeadom, akkor ez a HS, ez a DS plusz NS polinom lesz. Hogyha igaz az, hogy az N nagyobb fokszámú, a D nagyobb fokszámú, mint az N, igaz? Akkor ezt a magasabb fokszám fogja az összegpolinom értékét meghatározni. Minden esetre itt valami ilyesmi lesz, hogy jelöljük ezt úgy, hogy AN szer S az N-ediken plusz AN minusz 1-szer S az N minusz 1-ediken, és itt tovább, plusz A1 szer S plusz A0. Ha ezt gyöktényezős alakba írom, akkor ezt fölírhatnám úgy is, hogy ez valami AN együtthatószor produktuma a gyöktényezőknek. Igaz, az AN azért kell ide, mert ha ezeket a gyöktényezőket összeszorzom, hívjuk ezt úgy, hogy Z gyökei vannak, a Hurwitz polinomnak a zérusai, így megy 1-től N-ig. Itt a legmagasabb fokszám, ha N darab ilyen tényezőt összeszorzok, az S az N-ediken, hát azt még AN-nel meg kell szorozni, hogy ez itt ez a felírás stimmeljen. Most ez akkor Hurwitz, hogyha a reális része az összes z-nek olyan, hogy a bal fél síkon helyezkedik el. Ez a követelmény ahhoz, hogy a visszacsatolt rendszerünk a stabil legyen. Mielőtt elengedem önöket, egy kis történet. A 18.-19. században, amikor itt a mechanikai rendszereket a tudósok vizsgálták, már ott fölmerült a stabilitás kérdése. Sőt, hát a Newton óta aggódnak, hogy a naprendszer, mint dinamikus rendszer, a stabil-e. A valamelyik svéd király, valamelyik Károly, mit tudom, 12. mondjuk, ebben nem vagyok biztos. Ez valami pénzt is fölajánlott, hogy nyugodtan tudjon aludni, hogyha a naprendszerről valaki bebizonyítja, hogy stabil, akkor ad annak 1000 koronát. Úgyhogy baromi érdekes lett a matematikusok körében, hogy a stabilitás vizsgálat. Mondhatná erre valaki, hát mi itt a gond? Összeadom a két polinomot, megkeresem a gyökeit, és eldöntöm, hogy ez itt van-e. Igen ám, de hát még a másodfokút kell tudni, még itt az egyetemen is a gyökmegoldó képletet. A harmadfokút már nem kell, de tudjuk róla, hogy az a Cardano képlet. A negyedfokúról csak hallottunk, hogy van ilyen, de még soha nem láttuk a negyedfokú gyökmegoldó képletet. 5-6-7 fokú van. A 16. századtól kezdve a matematikusok javarésze ezzel szórakozott, hogy keresték a gyökmegoldó képletet. Galois adta meg erre a választ. Ő a napoleoni háborúk idején élt, 20 éves korában egy párbajban meghalt. Este kihívták őt párbajozni, nem feküdt le, hanem leírta azt a tételt, amit bebizonyított, hogy ötöd meg annál magasabb fokú valós együtthatói polinomokra nézve nincs megoldó képlet. Ezt több bebizonyította csoportelméleti alapon. A barátjára rábízta ezt az eredményt, hogy ha esetleg hajnalban lelőnék, akkor ezt gondozza ezt a tételt. Ahogy kell, hajnalban lelőtték, ő meghalt, a barátja az még eljárt egy ideig, meg is jelent a cikk valahol, de tök visszhangtalan volt, mert senki nem fogta föl, hogy egy csoportelméleti kérdés hogyan ad választ itt erre a fontos kérdésre, hogy nincs gyökmegoldó képlet. Nekünk már van, előkapom a matlabomat, összeadom a két polinomot, és meghívom a root függvényt, és az pik. Egy pillanat alatt megmondja a gyököket, és az eredményeket kiprintelem, látom, hogy a gyökök bal felsíkon vannak. De ha egy lakatlan szigeten vagyok, és nincs matlabom, mit csinálok? Hát szünet után akkor. Jó? Hát stabilitás vizsgálatról beszélnék most itt az előadás második felében. A problémánk az, hogy a visszacsatolt rendszer nevezőjére egy ilyen kifejezést kaptunk, és a nevezőnek a zérus helyeit keressük, miközben tudjuk, hogy a hurok erősítés az ilyen alakú. Hát, hogyha itt közös nevezőre hozok, igaz, akkor látjuk azt, hogy ez ekvivalens ezzel a feladattal, hogy a ds plusz ns polinomok összege, legyen ez a hs polinom, hogy ennek a polinomnak keresem a gyökeit. Hogyha ezek a gyökök gyöktényezős alakba írom föl, igaz, akkor ez ekvivalens ezzel, és hát ez egy non-reciprok művelet, mert hogyha nekem a gyöktényezős alak megvan, akkor ez csak kitartás kérdés, hogy ezeket, ha elkezdem összeszorozni, megkapom ezt. Az egy sokkal nehezebb feladat, hogy adva van egy polinom, tessék megmondani, hogy hol vannak a gyökei. Erre mondjuk azt, hogy ha van gyök megoldó képlet, az ezt csinálja. De hát ezt bebizonyította Galois, hogy 5-5 fok és a fölött már nincs ilyen képlet. Akkor reménytelen ez a feladat? Hát vannak numerikus módszerek, iterációk, mióta van komputer, azóta hát ez már nem egy különösebben nehéz feladat. Tehát matlabban ez egy standard függvény, meghívom, secpec kiszámol akár mekkora polinomnak a gyökeit itt meghatározza. Na de most abba a borzasztó, vérfagyasztó helyzetbe képzeljük magunkat, hogy ott vagyunk a lakatlan szigeten, és nincs matlabunk, és valamit mondani kellene a rendszerek stabilitásáról. Tehát ezt a magától értetődő lépést nem tudom végrehajtani. Valami olyan eljárás kellene, ahol mondjuk ebből az alakból én el tudom dönteni azt, hogy a polinom stabil-e vagy sem. Itt nyitva hagytam egy kérdést, hogy a svéd király a naprendszerrel itt aggódott, nem kis anyagi áldozatot hozva. Hát tudjuk azt, hogy a két test problémát azt megoldották. Hát kezdeti feltételektől függően stabil lehet, hogy a két test ellipszis pályán ott egymás körül kering. Ezt jól ismerjük, a három test az meg kicsit nehezebb megoldani, de azt is meg lehet. Bizonyos kezdeti feltételekkel az is stabil lehet. Négy vagy több test esetén zárt alakú megoldás nincs. Hát a naprendszerrel meg most mi a fenét kezdjünk? Poincaré volt az, aki ilyen kaotikus rendszereket kezdett el vizsgálni a 19.-20. század fordulótáján. Alkotott ez a pali, és bebizonyította azt, hogy a naprendszer egy kaotikus rendszernek tekinthető, tehát nem egy zárt rendszer, a naprendszer nyitott. Kívülről olyan hatások érhetik, hogy nem lehet megmondani azt, hogy ő stabile vagy sem. Érheti őt egy olyan hatás, hogy egyszer valamikor a jövőben jön valami üstökös, és úgy szétrepíti a naprendszerünket, hogy csak na. Tehát ha most ismerjük az összes bolygó sebesség adatát meg koordinátáját, akkor se tudjuk ezt megmondani, mert mondom, nem zárt a rendszer, és hát szerencsére mi azért egyszerűbb dolgokkal fogunk itt foglalkozni. Na, ahhoz, hogy egy polinom Hurwitz lehessen, szükséges feltétel az, hogy az összes együttható létezzen, tehát nem lehet hiányos polinom, és tegyük fel, hogy az összes együttható az azonos előjelű és pozitív. Tehát az, hogy ez egyenlő nulla, ennek a gyökeit keresem, hogyha ezt végig szorzom mínusz egyel, akkor az összes együttható mínusz lesz, vagy ha ez helyből mínusz, akkor legyen mínusz egyel megszorozva, hogy az összes pozitív legyen. Tehát szükséges feltétel az, hogy az összes együttható az nullától különböző legyen, miközben nulla i kisebb, mint n. Tehát mindegyik létezzen. Ha egy is hiányzik, az már nem lehet Hurwitz. Hurwitz polinomok nagyon érdekes polinomok. Az, hogy a gyökök a balfél síkon vannak, például olyan érdekes tulajdonság, hogyha szétszednem két polinomra, egy párosra, meg egy páratlanra, akkor kiderül, hogy ezeknek a részpolinomnak az összes gyökük a J-tengelyen van, a képzetes tengelyen. Sőt, felváltva követik egymást. Egy valós együtthatójú polinomnak, igaz, a gyökei vagy valósak, vagy konjugált komplexek. Hát a J-tengelyen konjugált párban helyezkednek el a páros polinom gyökei, meg a pára. Meg egy csomó ilyen érdekes tulajdonsága van. Hurwitz vizsgálta ezeket, és egy Ruth nevű palival együtt adott egy kritériumot. Ezt szerencsére nekem itt nem kell bebizonyítani, csak az feladat az, hogy itt ismertessem önökkel. Megvallom, tavaly óta én már ezt elfelejtettem, úr előtt megnéztem. Vizsga előtt önök is nézzék meg. Még soha nem volt ez vizsgakérdés, de azért az ördög nem alszik. Tehát a paptól esetleg kitelik, hogy megkérdezi a Ruth Hurwitzot 20 pont erejéig vizsgán. Tehát erről a polinomról kell ezt a tulajdonságot eldönteni, és akkor Ruth Hurwitz azt találta ki, hogy csináljunk egy nagy determinánst, és ezt a determinánst én halványan ide rajzolok egy vonalat, hogy jelezzem, hogy ez a fő átló, hogy ne csúszak szét teljesen. És akkor innen kezdeném, hogy ide beírtam azt, hogy A0, A1, A2, és ide azt írom, hogy AN-1. Tehát ennek hány sora lesz? N sora, mivel van nullás elem, itt az AN-1-ig kell elmenni. Én így tudtam ezt megjegyezni. Itt van az AN-2. És akkor a sorokat ezek után úgy töltöm fel, hogy jobbra a nála magasabb fogszámhoz tartozó együtthatókat kell írni, addig, amíg ilyen van. Hát az AN-1-nél van egyel nagyobb, az az AN. Akkor ezt ide írom. Ennél nagyobb fogszám nincs, tehát a harmadik oszlopban már nulla van, negyedikben nulla, és az n-edik oszlopban is nulla van. A következő sort hasonlóan töltöm föl, tőle jobbra van az AN-1, tőle még jobbra az AN, utána már nulla van. tőle balra az AN-3 van. És így tovább, tehát ezzel a szabállyal, hogy itt balról jobbra haladva növekvő sorrendbe írom bele az együtthatókat. Ha elfogytak, onnan nullát írok. El lehet fogyni úgy is, hogy itt az A0-tól kisebb indexű együttható nincs. Nincs A-1 meg ilyenek. Tehát ide szépen nullákat írok. És ez egy nagy bazi determináns. Hívjuk ezt úgy, hogy ez itt a D0 determináns. És akkor a Ruth Hurwitz az azt látta be, hogy hogy lehet ilyenre rájönni, fel nem tudom fogni, de ők rájöttek arra, és be is bizonyították, hogyha ezek után ilyen sarokdeterminánsakat képezünk ebből, és ezeket sorra kiszámítjuk. Tehát, hogyha ez a D0, az egyel kisebb determináns, az a D1, és akkor ez a sarok, ez a D1-es determináns, hát ez itt az AN-1. Ettől megköveteljük, hogy ez legyen nagyobb, mint nulla. A DN-2 az mi lesz? Hát kiírom, hogy AN-1-szer AN-2 mínusz a mellékápló AN-szer AN-3. Hogy ez is legyen nagyobb, mint nulla. És így tovább, megyek tovább a determinánsba, és egészen a D0-ig, és attól is megkövetelem, hogy ez legyen nagyobb, mint nulla. Hogyha ez egy olyan módszer, hogy csak hát türelem kell hozzá, hogy ennyi determinánst az ember kiszámítson. Igaz? Ehhez nem kell gyökmegoldó képlet. És hogyha ez mindegyikre teljesül, akkor a polinom Hurwitz. És a valós része az negatív a gyököknek. Volt itt ez a feladatunk, hogy A0-szor beta szor 1 plusz S per omega 0 a köbön egyenlő 0. Ez volt a béna műveleti erősítőnek az esete, igaz, ahol 3 egyforma pólusa volt, és annak a nevezője a zárt Hurku rendszerben így nézett ki. Hát ezt meg tudtuk oldani, de nézzük meg, hogy ez a Ruth Hurwitz-szal mi újság lenne. Hát, elvégzem itt a köbre emelést. Két tag köbe, az úgy néz ki, hogy az első tag köbe, igaz, akkor háromszor az egyik tag négyzete, szorozva a második taggal, plusz háromszor, a második tag négyzete szorozva az első taggal, S per omega 0, plusz a második tag köbe az 1, és itt még volt egy konstansunk, A0-szor beta egyenlő 0. Tekintsük most a zárójelben lévő számot ismeretlennek. Jó? És akkor látom azt, hogy az AN az 1. Az A3, hadd írjam. Az A2 az 3. Az A1 az 3. és az ánul meg ez a csúnyaság. Nézzük akkor ezt a szabályt. Itt lerajzolom a determinást, ez egy 3x3-as determinás lesz. Először még csak így betűvel, A0, A1, A2, A3, itt 0, ez itt az A2, ez itt az A0, itt 0-0 van. Helyettesítsük be, az A2 az 3. Az A3 az 1, ennél nagyobb nincs már benne. Akkor jön az A0-ás, ez az 1 plusz A0-szor beta, ez a tag, az A1, ha jól tévedek, az 3, igaz? Akkor jönne az A2, az is 3, végül 0-0, és az 1 plusz A0-szor beta, ez a determináns. Hát az első sarok determináns, a 3 az nagyobb, mint 0. Állati mázlink van. Jön a következő. Az 3x3, három, az 9. 9 és mínusz a mellékátló, az 1-szer 1 plusz A0-szor beta, hogy ez legyen 0. És a következő pedig, hogy a teljes determináns. Teljes determinást e szerint célszerű kifejteni, mondjuk ezen sora szerint, mert itt csupa nulla van, sok tábla szabály szerint ez itt plusz előjelű, tehát az 1 plusz A0-szor beta szorozva a fölötte lévő aldeterminás, ami ugyanez, mint ez. Az, hogy az legyen nagyobb, mint nulla. Tehát lehet látni, hogy elég nekem csak ezt vizsgálni, mert ha ez teljesül, akkor ez is teljesül, és ebből meg mit kapunk? Hát ha itt fölbontom a zárójelet, és mindkét oldalból kivonok A0-szor betát, akkor azt kapom, hogy az A0-szor beta, ezt átviszem a túloldalra, az legyen kisebb, mint 8. Tehát a Ruth-Hurwitz az működik erre az esetre is. Következő ilyen módszer, a Nyquist módszer. Egyesek szerint ezt úgy kell kiejteni, hogy Nyquist, mert valami skandináv volt az illető, de hát nálunk Göcsejben ezt Nyquistnak mondjuk. Tehát NYQ. Hogy ezt a stabilitás vizsgálati módszert megértsük, a következőt kellene megnéznem. Legyen az S síkon, mondjuk a bal fél síkon egy gyök. Legyen ez itt egy Z0 gyök. És vizsgáljuk meg egy ilyen gyöktényezőt, hogy az S-Z0 gyöktényezőnek a fázis szögére lennék kíváncsi, úgy, hogyha ez itt a J omega tengely, akkor nézzük meg az arcuszát, ami valami delta fi lesz, az árkusz, igaz, az egy szöget jelent, a delta fi árkuszát, miközben az omega nulla és végtelen között változik, hogy a j omega mínusz z null kifejezésnek a fázisa az mennyit változik? Hát ez a fi végtelen mínusz a fi nullából lehetne ezt. Tehát miközben itt vagyok valami j omegánál, igaz? Erről a fázisról van szó. Hát, hogyha ez itt a bal félsíkon szépen dekkol, akkor végtelenben a fázisa, ez az a fi szög, ez mennyi? Hát, ha ez az omega elszalad a végtelenbe, akkor ez a fázis, ez mennyi éppen? Az pi fél. És amikor az omega nulla, azaz itt vagyok, amikor az omega nulla, akkor ez a fázis szög, a fi nulla, az nulla, mínusz nulla, tehát az egyenlő pi fél. Most nézzük meg, ugyanúgy itt az S síkon vagyok, amikor van egy konjugált komplex párom. Most megint itt tart valahol a J omega, és akkor ennek a két szögnek ezt a delta fi-jét kellene meghatározni. Hát, azt hiszem, ha ezt a szöget, amivel innen látom az origót, hívjuk úgy, hogy mondjuk ő egy delta, akkor ennek a komplex párnak ez a delta fi-je, ez mennyi lesz? Hát, hogyha az omega végtelenben van, tehát ez a fi végtelen mínusz fi nullát akarom megint kiszámítani, ha ez elmegy a végtelenbe, hát akkor mind a kettő úgy néz ki, igaz, hogy pi fél plusz pi fél, igaz, mert a másik is ennyivel látja. És nullában pedig mi van? Ebből le kell vonni. Hát ez itt mínusz delta szög alatt látja, igaz? Tehát mínusz, mínusz delta, mínusz, a másik pedig, hát itt, hogyha ez itt delta szög, igaz, akkor ez is itt delta szög, ez meg plusz delta alatt látja. Úgyhogy ez mínusz, mínusz, az pluszt ad, ez mínusz, az kiejti egymást, tehát ez kétszer pi fél. Vagyis, hogyha egy gyök a bal félsíkba helyezkedik el, akkor ez a fázisváltozás, miközben az omega befutja ezt a tartományt, ez ahány gyök, annyiszor pi fél. Tehát, hogyha ezek a bal félsíkban vannak, n darab gyök a bal félsíkban, az n-szer pi fél ez a fázisváltozás. Nézzük akkor most azt az esetet, hogyha ez a gyökünk itt a jobb félsíkban van. Ez az S-sík. H ha egy darab valós gyökön van, akkor ez a delta phi, ez megint a phi végtelen mínusz phi null. Hát ha az omega végtelenben van, akkor ennek a vektornak ez a fázisszöge, igaz, ez pi fél, és ebből le kell vonni, amikor a nullában van. Hát akkor ennek a szöge pedig pi, vagyis ez mínusz pi felett ér. Csináljuk most ugyanezt, hogy itt van ez a konjugált komplex gyökpár. Itt mindjárt a nullát rajzolnám be. Jó? Tehát ez a szög itt ennek a vektornak, itt a nullában ez lesz a kritikus, igaz? És hogyha ez a szög itt most delta, akkor ez a szög is itt delta. Mindenki ezt ki tudná szerkeszteni. És akkor a két gyökre megint ez a delta phi, ami a phi végtelen mínusz a phi nullát jelenti továbbra is. Hogyha végtelenben van, akkor ez a vektor elmutat a végtelenben, annak a fázisszöge az olyan, hogy pi fél, meg a másik gyöké is pi fél. És ebből le kell vonni ez pi plusz deltát. Tehát le kell vonni pi plusz deltát. És le kell vonni még belőle pi mínusz deltát. Hogyha összesen itt a fázis változást megint összeszámolom, akkor itt lesz egy mínusz delta, itt a mínusz mínusz az plusz delta, az kiejti egymást. Tehát itt van mínusz pi meg pi fél, mínusz pi, tehát az kétszer mínusz pi fél. Tehát a szabályt levonhatjuk, ha a gyök a jobb félsíkra esik, akkor ez a fázisváltozás, ami itt bekövetkezik, ez annyiszor mínusz pi fél, ahány gyök a jobb félsíkon van. Így írtuk ezt fel. és akkor írjuk föl az arcuszát, az 1 plusz a szor b j omegának, tehát s helyére behelyettesítettük a j omegát. Hát ez igaz olyan lesz, hogy ezeket pozitív valós számoknak tudjuk, ezt az ARB-n, az a fázisban nem számít, és a fázist úgy kell igaz kiszemteni, hogy a számláló fázisából kivonjuk a nevező fázisát. Minden egyes tényezőt, ha exponenciális alakba írok, a kitevők fönt összeadódnak, a nevezők összeadódnak, a nevezőben lévő kitevőket fölírhatom a számlálóba, mint negatív mennyiségeket, tehát ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez az árkusza a hát a produktum j omega minusz zi, így írom föl, minusz árkusza a nevezőnek, a j omega minusz pi-nek, itt is produktuma, i megy 1-től n-ig, itt is mindenhol i megy 1-től n-ig. Na most, hogyha erre a delta árkuszra vagyok kíváncsi, miközben a nulla kisebb omega kisebb, mint végtelen, hogy ez mennyi lesz? Szorzatoknak a fázisai azok összeadódnak. Tehát hogyha ez mind a bal fél síkon lenne, igaz? Akkor ez n-szer pi fél fázis lenne. Most csináljuk azt, hogy a HS-nek a HS jobb fél síkra eső gyökeinek a számát k-val jelölöm. Hadd ne írjam én ezt ide föl a táblára. K darab a jobb félsíkon van. És ez pedig itt a DS polinom, mondjuk ott legyen egy M egész szám, hogy N darab gyöke van a DS-nek a jobb fél síkon. Hoppá, sikerült ezt letépnem. Akkor ezt az egyenletet hogy lehetne folytatni? Összesen n darab gyöke van. Tehát n minusz k gyök van a bal fél síkon. És ez a fázisváltozás, beláttuk, hogy darabonként pi felet ér. K darab van a jobb fél síkon, de az mínusz pi felet ér. És ebből le kell vonni, hát valami hasonlót kell fölírnom, hogy n darab gyöktényező van, ebből k van a jobb félsíkon, tehát, vagy m van a jobb félsíkon, akkor n minusz m van a bal félsíkon, ezek így pi felet érnek, és ebből le kell vonni az m-szer pi felet. Egyre borzasztóbb az eredményünk. Az n-szer pi fél meg itt is az enszer pi fél mínusz előjellel kiejti egymást. Itt összesen az maradt, tehát, hogy mínusz k-szor pi, itt a zárójelen belül az maradt, hogy mínusz m-szer, tehát ez végül is plusz lesz, plusz m-szer pi. Tehát, hogy bekeretezhessem, ide leírom, hogy ez a delta arcus, itt azt hiszem, hogy rossz helyen folytattam. Tehát ezt ide kellett volna írni, bocsánat. Eltévedtem itt a táblán. Tehát ez a delta arcus, amit itt fölírtunk ebbe a szögletesbe, ez itt van. És ez végül is az lett, hogy m minusz k-szor pi. Na most már nagyon előkészítettük itt a Nyquist kritériumot. Hogy ezt alkalmazni lehessen, mit kell csinálni? Hát sokat kell számolni. Az A-szor beta hurokerősítést, behelyettesítjük a J omegát, és omegát futtatjuk nullától végtelenig, és ennek a kifejezésnek az értékét kiszámítjuk. Ez egy valós omega paramétertől függő komplex szám lesz. És ezt egy síkon ábrázolom. Tehát ez a komplex sík, hogy elképzelésünk legyen róla, itt volt ez a harmadfokú kis nyomorult példánk, hogy A0 per 1 plusz J omega per omega 0 a köbön. Erről van szó. Ha omega egyenlő nulla, akkor A0 az egy pozitív valós szám. Omega legyen egyenlő omega nulla. Hát az 1 plusz J, igaz? Az egy olyan szám, ami ide mutat, de mivel ez a nevezőben van, az ide mutat, ez még ráadásul nem is a négyzeten, ez a köbön volt, bocs, igaz? Hát ez eltekeredik. Minden esetre látjuk, hogyha különböző omegákkal ezt itt számolnám, valami ilyen típusú görbét kapnék én erre a képletre például. Tehát most már kimerem húzni vastagon. Itt az omega egyenlő nulla, ehhez tartozik az omega tart végtelenhez, és hát itt van egy tetszőleges omega értéknél. Tehát amit itt ábrázolok, az nem más, mint a kurokerősítés. Itt bocsánat, lehagytam a bétát róla. Ezt akartam, tehát ez az A-szor beta J omega, ez a vektor. Ez a bonyolult szabály, amit mi itt kiszámoltunk, az viszont erre vonatkozik. Tehát ha ez a vektor ez, ha ehhez még hozzáadok egyet, azt el tudom képzelni úgy, hogyha itt van a mínusz egyes pont, hogy innentől idáig ez egy, ehhez az egyhez hozzáadtam a hurokerősítést, tehát ez a vektor, ami itt van, ez nem más, mint az egy plusz A-szor beta. És akkor itt jön az, hogy hogy lehet megállapítani Nyquist kritériummal a stabilitást. Kiszámolom a hurokerősítést, és utána sajnos numerikusan ezt a függvényt ábrázolni kell. Hát egy pár pontba, ha lerajzolom, ezeket összekötöm, ez már elég ehhez. És akkor utána azt mondom, hogy ezt számoltuk ki, hogy mennyi az összfázis változása ennek a vektornak, miközben az omega ezt a tartományt befutotta. Hát erre a példára nézve, mennyi az összfázis változás? Ennek a vektornak a végtelenben a fázisa mennyi? Hát innentől ide mutat, az nulla. A nullában mennyi az ő fázisa? Hát akkor meg ide mutat, nulla. Nulla mínusz nulla, az egyenlő nulla. És ez megadja azt a számot, hogy hány darab pólus van a, vagy hány darab gyök van a bal félségben, meg a jobb félségben. Hogyha mondjuk, ha DS önmagában már Hurwitz volt, tehát hogyha DS az Hurwitz, akkor ez azt jelenti, hogy a K az, az M az nulla. Igaz? Mert nincs a jobb félségben gyöke. És az M azt jelentette, hogy hány gyöke van a jobb félségben. Ez nincs. És akkor itt marad az, hogy K. A K az azt jelenti, hogy a HS-nek hány gyöke van. És ebből az ábrából én látom, hogy ez a fázisváltozás, ezt úgy kellene elképzelnem, a jegyzetben megnéztem, hogy a pap professzor úr mit írt erről, ő azt a példát hozza, minthogyha egy modell repülőgépet reptetnénk ezzel a zsinórral. Itt elengedjük, repül, itt leszáll. Összesen kiintegrálom, hogy ez a fi, ez mennyi volt. Felső határ mínusz alsó határ az nulla. Ha bal oldal nulla, akkor az jött ki, hogy nulla egyenlő mínusz k darab gyök a jobb felsékon. K az nulla. Tehát ebben az esetben ez a visszacsatolt rendszer, ez stabil lesz. Ezt lerajzolnám még egyszer, csak most egy nagyobb ilyen hurkot rajzolnék, mert mondjuk észszerűtlenül a betát megnöveltem kétszer akkorára. Hát akkor ez így puk, rugózik egyet, és kétszer olyan nagy lesz. Mondjuk direkt elrontom, hogy a mínusz egy az itt van. Ez itt az omega egyenlő nulla, itt van az omega végtelen. Ez egy harmadfokú rendszernél, ez ilyen függőlegesen szalad bele ide az origóba. Ez a vektor, ez itt nulla volt. Egyre negatívabb ez a fi, negatív, 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 itt elérte a pit. És itt tovább fordul, tehát ezeket a szögeket itt integrálom, és elér ide. Tehát összesen az ő fázisváltozása mennyi volt? Itt elérte, igaz, a mínusz két pit, tehát a delta fije, az mínusz két pi, ez volt a végtelenben, mínusz a nulla, az nullában nulla volt, és ez egyenlő a képletünk szerint a mínusz k-szor pi-vel. Tehát a k egyenlő 2. Láttuk azt, hogy ha észszerűtlenül nagy betát választok mondjuk ebbe a kis példánkba, igaz? Akkor ott a két gyök azon a gyökhegy görbén úgy átcsúszott a jobb félsékre, mint a pinty. És ezt a Nyquist ilyen módon adja vissza. Tehát röviden még egyszer, mielőtt kicsöngetnek, a hurokerősítést kell ábrázolni a komplex síkon, és utána az egy pontból ezt a vektort végig kell itt pörgetni. Ezek után meg kell nézni, hogy ez a delta fi ez mennyi, és ezt a szabályt alkalmazni rá, és ez megmondja nekünk, hogy hány gyök van a jobb félsíkon. Úgyhogy ez lett volna, illetve lett még volna a Bode diagram, de hát ebből kicsúsztam az időből, úgyhogy ezt az örömet meghagyom Papp professzor úrnak, úgyhogy köszönöm szépen.